Kontra.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Kontra. Én Grósz Béla vagyok, és mai vendégem pedig Csutka István.
Szép jó napot, sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon sok technikai és versenyzésről szóló adások után most egy picit leugrunk a nyerekből, és gyalogláb túrázunk. Ebben István lesz a túravezetőnk, akit a sportszerető közönség leginkább Camino Steve néven ismerhet meg, és hát bot csinált a zsurnalistaként, hol informálódik az ember elsőként, mint a Wikipédián, és ezért ezt a rövid leírást találtam rólad, István, hogy színművész, táncművész, kommunikációs és marketing szakember, motivációs előadó, tréner, utazó és blogger. Ez egy eléggé sokrétű. Most mondanám azt görögöknél, polihisztorként is elmettél volna.
Hát köszönöm szépen, hát ez egyik adódik a koromból. Ugye most szeptemberben már 56 éves leszek. Én táncmészként kezdtem a pályámat, mégpedig általános iskolában már néptánc tagozatba jártam, és 16 éves voltam, amikor felvételt nyertem az Állami Népi Együttesbe, aztán Budapest Tánc Együttes Artista Képzőintézet színművészeti, szóval így jött a színművészet, aztán tanítottam a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és a Debreceni Csokonai Színháznak voltam végül igazgatója 2006-ig 5 esztendőn keresztül, Nemzeti Színház, Interoperett és Madách Színház társulatában voltam. A Macskákban 19 éven át játszottam 1350 előadást, aztán most, hogy jött a járvány, ugye 9 éve szálltam ki belőle, pont mielőtt elmentem a Caminóra, és aztán most, hogy volt a járvány, és betegek lettek a fiatalok, így megkértek, hogy ugorjak be, úgyhogy így most két ilyen sorozatban is játszottam, úgyhogy most már 1359 macskáknál tartok. És aztán utána én azt szoktam mondani, hogy bennem így eltört a színház, így sok minden miatt, szóval más, mint amiért én annó ezt a pályát elkezdtem, sőt, nagyon-nagyon más. És aztán így átcsúsztam az üzleti életbe, és tényleg így, ahogy mondtad, hogy kommunikáció, marketing, mostanában inkább, sokkal inkább kommunikáció az, amivel foglalkozom, és ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Hát aztán mellette pedig jött a túrázás, és aztán azzal, hogy együtt jött így az írás, a blog, annyi mindent tapasztaltam, és hát ez főleg az Egyesült Államok beli, ugye majdnem egész éves kintartózkodásom a vadonban változtatott meg abból a szempontból, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek az írásaimba vagy a videókba is az edukációra, mert ott annyi ember vagy sérült le, vagy kellett kimenteni, vagy adta fel, vagy sajnálatos módon tragikus körülmények között veszítette életét, hogy azt mondtam, hogy tényleg azt éreztem, hogy ezt nem bírom nézni, és ennek a legnagyobb százaléka, sőt, hát egy 90% az felkészületlenség miatt volt.
Erre az amerikai vonalra még térjünk vissza, de inkább az első kérdésem az, hogy neked maga a sport és a túrázás, illetve hát egyenesen a túrázással kezdted itt a sportbéli pályafutásodat?
Nem, én egy ilyen mondhatom talán, hogy szerencsés csillagzat alatt születtem, ugyanis édesapám a magyar atlétikai válogatottnak volt vezetőedzője, dobó mesteredző volt, és hát én kis gyerekkoromban olyan világcsúcs tartó nyakában nőhettem fel, mint Barai Ferenc gerelyhajító világcsúcs tartónk, és még tényleg sorolhatnám a nagy neveket, és vitt magával mindig a válogatott edzőtáborokba, a versenyekre, szóval így a régi Népstadiont, azt így minden zegét, zugát így nagyon jól ismertem, szóval a sport szeretete az így jött a családból, és maga hát így azt mondom most, hogy ilyen kirándulásnak, hiszen rengeteget vitt minket így hétvégenként így nővéremmel, hogy anyukámnak legyen egy kis nyugodt ideje otthon, és így a budai hegyeket, tehát amikor így újra elkezdtem túrázni idősebb fejjel, édesapám sajnos már nem él, de olyan jó volt felfedezni a helyeket, hogy egyszer csak állítottam, hogy Úristen, ez volt ez a pont, emlékszem, hogy milyen pici voltam, és itt tanyáztam egy hatalmasat, de tényleg ezek ilyen, így jöttek vissza ezek a képek, szóval neki köszönhető. Ő olvasott mindig esténként, és nem meséket, hanem ilyen vadászírók elbeszéléseit, kalandregényeket, szóval ez az egész vagy nyugati romantika, vagy az Afrika iránti szeretet, a hegymászás iránti szeretet, ilyen rengeteg ilyen könyvet olvasott esténként, úgyhogy én mondhatom, hogy ilyeneken nőttem fel mesék helyett.
És mikor kezdett több lenni maga a túrázás, meg a sportolás, mint a színház? Ugye mondtad, hogy valami eltört a színházba, gondolom, akkor így a sport az egy ilyen félig meddig kompenzálásként is szelepleengedésként jött be.
Így van, hiszen tehát tényleg a mozgás, a tánc volt az életem, hiszen olyan operett musical szakon végeztem, tehát azt jelenti, hogy amíg a színpadon voltam, addig folyamatosan ugye mozogtam is, tehát muszáj is volt, hogy az ember karban tartsa magát, és meg legyen a megfelelő kondi. És amikor abba hagytam, akkor azt éreztem, hogy egyszer annyira hiányzik, tehát ilyen elvonási tüneteim voltak, és előtte volt egy térdműtétem, és Béres György főorvos úr mondta, hogy hát, hogy kéne bicózgatnom, hogy gyorsabban gyógyuljon, és akkor valahogy elkezdtem édesanyámnál ott lenn Balatonon ott bringázni, és valahogy annyira rákaptam, és gyerekkoromban Kájsibe bringáztam különben, és valahogy visszajött ez az érzés, és akkor így volt egy bácsi, akivel építettem először csak egy trekkinget, aztán vagy két hét után visszavittem neki, hogy nem tudnám vele valamit csinálni, hogy gyorsabban menjen, akkor itt cserélt kereket, meg átétet, és akkor utána egy hét múlva megint visszavittem, és akkor mondta, hát Istvánkám, akkor mi nem egy országúti bringát építettünk, és mondtam, hát jó, Géza bácsi, hát honnan a túróból tudtam volna, hogy én itt majd megint országúti bringára ülök, és akkor egy volt évfolyam társnőmnek a szülei, ő kerékpáros ruházatot gyártottak annak idején még, és akkor elmentem hozzájuk, és ott láttam meg a Tour de Gyömrőnek egy plakátját, és azt mondtam, hogy hát én erre elmegyek, én kipróbálom, hogy hol tartok. És aztán az onnantól kezdve az a verseny az ilyen, hát most nem tudom, kabala lett, vagy ahhoz így ragaszkodtam, tehát minden évben elmentem, az volt a legelső kerékpárverseny, azt többször nyertem, ezüst, bronz, is van onnan a gyömrői versenyről, nagyon-nagyon szerettem azt a bringa versenyt, tehát aztán ez így elszabadult a gép, és aztán jött a futás mellette, aztán a duatlon is, triatlon. Tehát én ezeket így szeretem, csak hát egyszer a triatlonnal úgy voltam, hogy így a három sportot én így a munka mellett, meg aztán tényleg jött a túrázás, az már egyszerűen nem fért bele. És ugye visszatérve a másik részére a kérdésednek, hogy a túrázás, az én nekem 2008-ban volt az első, én akkor a televízióban dolgoztam, és készítettem egy interjút Erős Zsoltival, és még amikor felkészültem a beszélgetésre, akkor olvastam, hogy járt a Kilimandzsárón is, és valahogy az ott az interjú közben nem került szóba, de utána még beszélgettünk a folyosón, és akkor mondtam neki, hogy hát tudod, annyira irigyellek, hogy jártál Kilimandzsárón, és így rám mosolygott, és azt mondta, hogy most megyek megint. És én azonnal rávágtam, de tényleg így azonnal, hogy megyek, vigyél magaddal. És akkor mondta, hogy oké, figyelj, pont van egy helyünk. És mondtam, hogy jövök. És mondta, hogy na jó, de holnap be kell fizetni a repülőjegyet, meg mi lesz a munkád. De mondom, felmondok. És tényleg így lett. És hát így lehetőségem volt arra, hogy vele elmenni, és tényleg a legnagyobbtól tanulni az első lépéseket. Ugye 5895-ig jutottam én eddig magasságba, de nagyon-nagyon sokat adott nekem az a kettő közösen eltöltött hét Afrikában, és utána viszont a következő ott volt egy szünet, és akkor az El Camino volt, addigra sajnos édesapám pont Afrika után meghalt, és hát ezt elég sokszor elmeséltem már, hogy 12. augusztusának a végén én egy éjszaka édesapámmal álmodtam, és azt álmodtam, hogy vár engem a világvége oszlopnál. És annyira filmszerű volt az álmom, hogy reggel felkeltem, az volt az első, hogy kinyitottam a notebookomat, beütöttem a Google keresébe, hogy világvége oszlop, és azonnal kiadott egy képet, csak nem állt mellette apu. És ez azért gondolhatod meg, hát a hallgatók is gondolhatják, hogy ez azért mennyire sokkoló volt, és hát abban a pillanatban tudtam, hogy én soha nem hallottam arról, hogy ilyen létezne, hogy világvége oszlop, hogy én ide elmegyek, ide el kell mennem. És akkor ráklikkeltem, és akkor kiderült, hogy ez Spanyolország, Galícia tartomány, Fisterrától 3,5 kilométer, ugye van egy kis szikla nyelv, a végén egy világító torony. Én akkor még, és úgy tartottak az okorból, hogy itt van a világvége, onnantól már csak az Atlanti óceán, valahol a távolba, tányér szélén lefolyik. De én akkor nem tudtam, hogy ez az El Camino-nak különben a vége, ahova zarándokoknak a legnagyobb százaléka el sem megy, vagy maximum csak busszal vagy taxival. És az jóval később derült ki. És én erről született egy könyv is, hogy Camino Steve egy állam nyomában, és a könyvben mutatóan Szilin Óri kérdezte, hogy na jó van, Csuti, engem a színházi berkekben úgy hívnak, hogy Csuti, hogy hát de nem azt álmodtad, hogy gyalog kell elmenned, mehetél volna a repülővel is, és hát ez tökéletesen igaza van. Erre nem tudok válaszolni. De az biztos, hogy mint ahogy nagyon sok embernek az életét megváltoztatta, vagy megváltoztatta egy zarándokút, úgy az enyémbe is egy óriási fordulat állt be ezt követően.
De mondtad, hogy ott mindent ott hagytál a tévében a Kilimandzsáros expedíció miatt, és akkor itt visszacsatolok az Egyesült Államok beli, azt mondtad, hogy egy év a vadonban. Ez technikailag hogyan nézett, hogy egy évig frankón a vadonban éltél?
Igen, tehát az Egyesült Államokban nagyon-nagyon más a túra kultúra, hát ezt nem kell szerintem ecseteljem senkinek, hogy milyen gyönyörű természeti adottságaik vannak, és rengeteg nemzeti park, nemzeti erdő, és sorolhatnám, és ezekre tényleg elég komolyan vigyáznak is. És hát nagyon hosszú túra útvonalak találhatóak, olyan legendás útvonalak, mint a keleti parton az Appalachian Trail, a nyugati parton a Pacific Crest Trail, középen a Continental Divide Trail, aztán még van Y ilyen hosszú távú túraútvonal, és ha valaki ezt a hármat, amit említettem, ezt végigjárja, őket hívják Triple Crownernek. Nem kell egy évben, hanem teljesen mindegy hány év különbséggel, vagy részleteiben is mindegy. Viszont akik egy naptári éven belül, tehát nem az, hogy mondjuk elindul februárba és következő februárig, hanem akkor is december végéig be kell fejezni, tehát egy adott naptári évben, hogyha valaki mind a hármat végigjárja, őket hívják Kalendár Triple Crownernek, és ez összesen 9 darabban a világon, és én kitűztem, hogy én szeretnék lenni a tizedik, és az első európai, vagy egyáltalán a amerikai kontinensen kívüli, mert egy kanadai sáncon többiek az Egyesült Államokban élnek, és hát ez persze nagyon nehéz, mert ez 12.785 kilométer, és irgalmatlan szintkülönbségek, és sivatagok, és tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz. És én erre nekiálltam, én 4 évet szántam rá, hogy erre felkészüljek, minden túrám, amire elindultam, teljesen mindegy, hogy Grönland, és ott ugye elsőként gyalogoltam, hát az Arctic Circle Trailen, vagy tök mint egy Korzika, GR20 Korzika, ugye Európa legnehezebb magashegyi túra útvonala, és sorolhatnám Kolumbiától Panamán keresztül, mindenhova azért mentem, hogy felkészüljek erre az útra. Mert például azt mondtam, hogy hát ha a GR20-at nem tudom megcsinálni, akkor nem is szabad elindulni. És így szépen fejlesztettem a tudásomat túrázás szempontjából is, illetve ugye a magas hegyek között, a kintalvás, a hidegben, melegben, itthon is mentem minuszba, hóba, mit tudom, a Benediktus zarándokutat, az például Tihanytól Lébényig, azt így 3 nap alatt gyalogoltam végig, tényleg így minusz 6-ba, nagyon nagy hóba, és kint aludtam sátorban. Az volt például az utolsó felkészülésem, és akkor így belecsaptam, hiszen 35 év fölött még csak meg sem próbálta senki. Végül nem sikerült, ennek önben több oka volt. Én a mai napig úgy gondolom, hogy tökéletesen fel voltam fizikailag és mentálisan is erre készülve, bár elég hamar megdőltem mentálisan, mert amire nem tudtam felkészülni, és ilyenről nem tudtam, hogy egyáltalán ilyen szinte létezik ott, hogy nem, én picit visszaugrok. Tehát az egyik probléma az volt, hogy én szerettem volna február 1-én elindulni. Az egyik Triple Crowner segített különben nekem a stratégiát összerakni, mert az a nehéz a három útvonal teljesítésében, hogy vannak olyan államok, ahol korai hónapokban, vagy már ősszel már nem tudsz lenni, mert már ott szeptemberben is hó van. És éppen ezért a trélek között ugrálni kell. Na most ugye ezek repülőutak, de ott ugye vesztesz napot. Tehát egyszer mindenki más stratégiával ment végig a 9 közül, és akkor azt beszéltük meg, hogy én a San Diego mellől a Pacific Crest Trailen indulok el február elején, de az elmúlt 100 esztendőben nem volt olyan rossz időjárás, mint 2019-ben, és akkor a mennyiségű hó, hogy a Mojave sivatagban is hóviharok voltak. Tehát nem tudtam ott elindulni. Az Appalachian Trailen mínusz 20 volt, tehát ugye ott se. A Continental Divide-on meg mínusz 52, és akkor van egy barátom Salt Lake City-vel, és nála dekkoltam. Tehát már ugye ideges voltam, mert veszítettem a napokat, tudtam, hogy nekem minden nap egy maratont le kell gyalogolnom nehéz körülmények között, hogy ez sikerüljön. És aztán végül is úgy döntöttem, hogy oké, nem várok tovább, és akkor február 12-én, tehát körülbelül 2 héttel később indultam el az Appalachian Trailről, de igazán 13-a volt a hivatalos indulás, mert akkor a felhőszakadás volt akkor is, hogy nem is tudtak elvinni a kiindulási pontig, tehát oda is még el kellett gyalogolni. És elmentem a feléig, az időben tökéletes voltam, átmentem a Pacific Crestre, ott is lenyomtam a Mojave sivatag 1200 kilométerét, ott is nagyon jó voltam időben, viszont nem tudtam tovább menni, mert akkor a hó volt, hogy nem lehetett bemenni a Sierra-ba, és neki ment haza. És akkor én visszarepültem az Appalachian Trailre, hogy akkor befejezem azt, és akkor úgy repkedek majd megint össze-vissza a trailek között, de elkaptam egy fertőzést, amit ott kint félrekezeltek, és haza kellett jönnöm. És mononukleózist megtagadta a májam és a lépem, és hát tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy 2 hónap alatt rendbe jöttem, és akkor én visszamentem. És ugye így összességében ugye ez így 10 hónap volt ez az egész, és akkor az Appalachian Trail tudtam már csak befejezni, mert egyszerűen nem volt arra idő, hogy átmenjek a többire, mert ott már az időjárás miatt egyszer lehetetlen volt. De egy fantasztikus év volt különben, és annyira gyönyörű helyeken járhattam, mert én, ahogy említettem, a gyerekkori olvasmányom, vagy amit édesapám olvasott azokból is, tehát ez a vadnyugati romantika, ez mindig élt bennem, hogy milyen lehet, mint a soha nem létező Old Shatterhand és Winnetou élni a vadnyugaton, és amikor ott vagy, és kinn alszol, és akár úgy alszol, mint a cowboyok, tehát ez úgynevezett cowboy camping, amikor még a sátrat se állított fel, és tényleg azt érzed, hogy a tied az, ameddig ellátszak a gyönyörű hegyek, az erdők, a fenyvesek, és sehol senki, és egyedül vagy, és ott mondtam, hogy az enyém, az egész. Az fantasztikus érzés. Szóval én ugye azt szoktam mondani magamnak, hogy én úgy érzem, hogy az én olimpia aranyam az így is megvolt. Tehát ez olyan kicsit, mint nem tudom, ugye úszóknál lehet az, hogy több olimpia aranyat mondjuk begyűjtesz, és mondjuk nem sikerül mindegyik, de egy sikerül. Szóval én is ezzel így vagyok. Sokan kérdezik, hogy visszamegyek-e, vagy megpróbálom-e újra. Ugye ezzel a tudással úgy gondolom, hogy már egyszerűbb lenne. Viszont azt is gondolom, hogy miután már tudod, hogy mi vár rád, bizonyos szempontból valami nehezebb. És néha jó az, amikor nem tudsz bizonyos dolgokról. Ugyanis nekem az a mentális, amit említettem picit korábban, az volt, hogy 6 héten át ömlött az eső vagy a hó. 6 héten át. És ugye -20-ba ottam kint állandóan csuromvizesen, reggelre így lapra fagyott a pulcsim, a cipőm, tehát volt gázfőző felett melegítettem a cipőmet, hogy vissza tudjam venni. Szóval azért az mentálisan, hogy egyedül vagy kint sötétbe, állandóan vagy ködbe, vagy ömlő esőbe, egy csuromvizesen fázol, és naponta egy ilyen maratont le kell nyomni nagyon nehéz terepviszonyok között, pláne ilyen esőtől ugye folyt, és volt, hogy pont az mentett meg egy földcsúszamlástól, hogy egyszer megdőltem, egyszer azt éreztem reggel, még csak szitált az eső, és örültem, hogy úristen, végre, és abban a pillanatban, hogy elindultam, mintha ráléptem volna egy ilyen felhőszakadás gombra, így bémi lerogyott az ég, és azt éreztem, hogy nem bírom tovább. És pont ott volt Tennessee és North Carolina állam határa Newfound Gapnél, és telefonáltam egy hostelba, ugye 35 perc autóval a település, és értem, jöttek, és kimentem, hogy így egyszer összerakjam magam, meg már elszakadt a ruhám, eltört a botom, egyszer folyt az egész hegyoldalon, patakba mentem az ösvényen, és télkülön egyre veszélyesebb is volt, és utánam lett egy hatalmas nagy földcsúszamlás, úgyhogy visszasett, lezárták az egészet, szóval 3,5 napig nem is tudtam visszamenni. Viszont ez az idő meg jó volt nekem arra, hogy pihentem, ettem, megvartam a cuccaimat, a boltba megcsinálták a túrabotomat, meg sorolhatnám, tehát hogy ezek kellettek, és nagyon sokat tudnak adni azok az emberek is, akiket találkozol, és segítenek, és támogatnak, mert nagyon értékelték azt különben, hogy már maga egy true hiker, tehát azt ilyen true hikernek, aki mondjuk elindul Mexikótól és elmegy Kanadáig, mert azt is nagyon értékelik, ha valaki ezt így bevállalja. Na most azt, hogy Magyarországról eljössz hozzájuk, és ezt így megpróbáld végigjárni, az már egy non plus ultra, és amikor megtudták, hogy ráadásul te mind a hármat, és egy naptár éven belül, akkor tényleg minden kapu megnyílt az emberet, és nagyon gyorsan elment a híre így a túrázók közösségben is, hogy itt van egy magyar srác, a Camino Steve, aki így megpróbálja a Triple Count teljesíteni.
Említetted itt, hogy a világ a tied, és hogy lehet, hogy vezetett kérdés, de hogy mennyire van ennek egy mentálhigiénés része ezeknek a túráknak? Tehát, hogy mennyire próbálod meg ezzel feldolgozni a világ zaját, vagy igazából maga a teljesítmény van nálad szempontba, vagy ez, és ez csak egy ilyen addicionális benefit?
Az én túrázásom iránti szenvedély az abból is adódik, hogy bár hálás lehetek a sorsnak, hogy művészként rengeteg országban eljuthattam, és persze a legjobb úgy utazni, hogy ezért még ugye fizetnek is az embernek, de így a túráim során jöttem rá, hogy mi volt ezzel a probléma, hogy ilyen szakértője váltam a színházaknak, a koncerttermeknek, a reptereknek, meg a hoteleknek, és ha maradt rá időm, akkor meg tudtam nézni a kötelezően megnézendő műemlékeket. Ma pedig egy nap alatt ennek a többszörösét élem meg. És rájöttem, hogy annyit dolgoztam, tehát amikor igazgató voltam a Debrecen Csokonai Színházban, én 5 éven keresztül én nemhogy szabadságon nem voltam, hanem nem volt szabad napom. És rájöttem, hogy senki nem fogja neked azt mondani, tehát hajtasz, meg is hajtanak az emberek, és persze nem akarok ilyen naívnak tűnni, hogy én nem pénzből élek, meg nincs mindenkinek szüksége arra, hogy ki tudja fizetni a számláit, de rájöttem, hogy van egy bizonyos szint, ami fölé nem érdemes menni, mert viszont azt is látom, akár az elmúlt 2 évben sajnos a COVID-járvány következtében, hogy hány barátomat veszítettem el egyik pillanatról a másikra. De korábban is volt olyan, aki tényleg kinizsi százat futott, triatlonozott, Ironman volt, és együtt dolgoztunk a tévébe, és 32 éves volt, és csak ledőlt a székről, aztán vége. És van egy lány is, akit Cat Davisnek hívtak, akivel együtt kaminoztunk, és ugyanolyan rajongója lett a hosszú távú túrázásnak, mint én, aztán könyvet írt, nagyon sikeres blogot vezetett, és ő is azóta, kamino óta ugyanúgy, mint én nem állt meg, és így egymást inspiráltuk, tehát voltam ilyen útvonalról, tőle hallottam, ő meg tőlem, és akkor így cseréltük az információkat, itt van körülbelül pont a fejem fölött a könyve, amit megvettem még pont a halála előtt, és hát én 40 pár éves volt, és egyik pillanatra másikra puff, vége az életének. És azt mondtam, hogy legalább az élete utolsó 7 évét tényleg úgy élte, hogy igazán szerette volna. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, meg szerintem mindenki jó lenne, hogyha ez valahogy felismerné azt a fajta dolgot, hogy nem szabad, akármennyire is persze pénzből élünk, ahogy mondtam, de ez nem szabad, hogy egy cél legyen, inkább egy eszköz arra, hogy meg tudjuk valósítani azokat a dolgokat, amelyeket igazán szeretnénk. Mert ha nem fordítunk erre elegendő időt, akkor egyszer csak ott fogunk állni, hogy puff, már ezt nem fogjuk tudni megtenni. És akkor, amikor én elmegyek egy ilyen, én nagyon sokat dolgozom, és olyan munkahelyem van, ami nem ez, hogy reggel 8-kor be kell menni, tehát vagy hétvégén, vagy este, vagy 10-ig, teljesen mindegy, milyen nap, és mert nemzetközi a cég, és van, hogy Kanada, nem tudom, na hirtelen akartam, Tájföld, tehát hogy különböző időzónákba kell ugye meetingeket is tartani, de például nekem elfogadják, tehát hogy is állapodtunk meg, hogy én minden évben így el tudok menni egy ilyen hosszabb útra, és egyszerűen pont emiatt szükségem is van rá. Engem ez teljesen kikapcsol. Elég érzékeny embernek tartom magam, ez valószínűleg a művész létemből is adódik. Tehát engem eléggé megviselnek dolgok, amik történnek a világban. Engem megvisel az is, ami a szomszédban történik, már szomszéd országra gondolok, és olvasom a híreket, hogy hány ember veszíti életét teljesen, de egy melyik oldalon nap mint nap, és közben ez egy-egy embernek a döntése miatt. És valahogy szükségem van arra, hogy így, amikor elmegyek, akkor így ki tudom tisztítani a fejem. Viszont nagyon érdekes, ugye visszatérve erre a mentális dologra, 2 dolog is. Az egyik, amikor a Caminóról hazajöttem, akkor azt mondtam, hogy nem kell ahhoz az El Caminóra menni, vagy a francia útra, hogy az emberben nagy gondolatok szülessenek, mert bárhol gyalogolsz, hideg van, meleg van, fázol, esik az eső, találkozol valakivel, történik veled valami, és egyszerűen felszakít belőle a fáradtság is, elkalandoznak a gondolataid, És felszakít benned olyan sebeket, ami lehet, hogy azt hitted, hogy már lezártad, de mégse, és kvázi egy ilyen mentálhigiéniás túra lesz egy zarándoklatból. Aztán pont az Egyesült Államok volt az, amikor rá kellett jönnöm, hogy ezt így revidiálnom kell ezt az álláspontomat, mert ott ez nem volt. Ugyanis annyira kellett koncentrálnom, hogy ne tévedjek el, hogy ne lépjek egy kígyóra, hogy a vadállatot észrevegyem, most teljesen mindegy, hogy ez egy medve, egy puma, vagy bármi. És ugye a fókusz az nagyon erősen ott volt az ösvényen, és ezáltal nem volt meg az a fajta szárnyalás a gondolatoknak, ami mondjuk egy zarándok úton tud megtörténni, éppen azért, mert annyira jól van jelölve, hogy hát az ember nyugodtan tényleg elkalandoznak a gondolatai, mert egyrészt annyian vannak, mindig látsz magad előtt egy zarándokot, vagy mögötted, ha nem, akkor meg gyorsan meg kell állni, akkor lehet, hogy tényleg eltévedtél, vagy ha nem látsz 500 méteren belül egy jelet, és ugye ez itt nincs. Illetve én most már elég sok olyan útvonalon mentem végig, mint például az utolsó, ugye Szíriától Szaúd-Arábiáig gyalogoltam át, ugye Jordánián, hogy ott nincs jelölve és nincs ösvény. Tehát végig kell az egészet navigálni, és az ilyen irgalmatlanul nehéz terepen nagyon alacsony páratartalom és nagyon nagy hőmérséklet és természetesen vízhiányos környezet mellett. Tehát ilyenkor nem szokott jönni, viszont abban a pillanatban, ha olyan helyen vagy, tehát kvázi biztonságosan, tehát nem kell fókuszálnom arra, hogy merre kell menni a következő pillanatban, akkor viszont jönnek ezek a gondolatok, amik segítenek az embernek helyre rakni azokat a kis fogaskerekeket, amelyek a hétköznapoknak a mókus kerekében így szétcsúsznak. És szerintem mindenkinél van ilyen. Én azért szoktam mondani, hogy szerintem egy ilyen zarándok útra mindenkit én elküldenék, mert fontosnak tartom, hogy az életünkben legalább egyszer szakítsunk időt arra, hogy megálljunk. Mert egy ilyen, mondjuk egy francia útra, ugye Saint-Jean-Pied-de-Porttól Santiago de Compostelláig, aztán tovább Mussián keresztül Fisterráig, a világ vége oszlopig, az nem egy nyaralás, egy hetes nyaralás. Aki ugye elmegy egy hétre, az pontosan tudja, hogy szinte már jön haza, mire észreveszi, hogy az otthoni gondok úgy a háttérbe szorulnak. Viszont nagyon sokan ugye nem engedhetik meg maguknak, vagy a munkahelyük se engedi meg, hogy hosszabb időre elmenjenek, tehát ezt tényleg csak ki lehet szakítani meg a családtól. De fontos, mert ezeken az alkalmakon tudjuk végig gondolni, hogy mi az, amit megtettünk, vagy nem tettünk meg, vagy kinek nem mondtuk azt, hogy bocsánat, vagy szeretlek, vagy köszönöm, és még megtehetjük, és lehet, hogy mire aztán később ez így eszünkbe jutna már késő, és már annak az embernek ezt soha többet nem mondhatjuk, és lelkiismeret furdalással élni az életünket meg nem jó. És nem véletlen pont ezért, hogy rengeteg olyan ember, aki az zarándok utakon végigmegy, azokban előidéz egy változást. De azokban idéz csak elő, akik felismerik, hogy tényleg az út az igazán onnan kezdődik meg, a melós része, amikor befejezed és hazajössz. És megpróbálnak visszanyomni abba a mókus kerékbe, és hogy te abból mit engedsz. Mert ez egy érdekes, mondom, hogy csak az El Camino-n, és most ne nézzük a covidos éveket, ugye több mint 300 ezeren zarándokoltak, és akkor a világban a Franciszkánoktól kezdve ugye Rómába, és sorolni lehetne a buddhista zarándokutaktól kezdve a muszlim zarándokutakat, millió ugye zarándokút van a világban, gondolom, hogy hány ember járja ezeket, és amikor zarándokolsz, akkor mennyire másféleképpen viselkedsz. Sokkal toleránsabb vagy, sokkal nyugodtabb vagy, segítőkész vagy, és lehetne ezeket sorolni. És ha az összes ember, aki ezekről hazamegy, az ugyanúgy élne otthon, mint a zarándok úton, hát akkor ez a világ nem itt tartana. És szerintem az a fontos, hogy erre próbálj meg törekedni. Tehát én hiszek abba, hogy ahogy én próbálok élni, és próbálok egyfajta értékrendet is képviselni, hogy az ember a saját mikroklímáját tudja változtatni, és ez tud nőni. Amikor az indiánoknál voltam, ők mondták, hogy Steve, az emberek nem szeretik megrakni a tábortüzet, de a tábortűz közé mindenki szeret odaülni, és ebben nagyon-nagyon nagy igazság van. Tehát a melós részét azt az emberek nem szeretik, csak ugye élvezni, de ha te megteremted ezt, akkor mégiscsak hatást tudsz gyakorolni ezekkel az emberekkel. És én tulajdonképpen tényleg azok a kis videók vagy írásokkal én azért próbálom az embereket tanítani, mert látom a Facebookon a különböző túracsoportokban, zarándok csoportokban, hogy mennyien mennek el felkészületlenül, és okoznak maguknak feleslegesen fájdalmakat. Aztán persze sokan mondják arról, hogy ennek így kell lenni, mert nem tudom, nem kell így lenni. Tehát ez egy hülyeség. Miért kellene szenvedni, hogyha ezt meg lehet úszni? Illetve hogy ez ilyen hosszú távú túrázás, ugye a true hike, amit én próbálok képviselni, és ezen belül ugye az ultrakönnyű túrázást is. Sajnos az ultrakönnyű túrázás is már egy divat lett, ami egy borotva él, mert az életed múlik azon, hogy egy esőkabátot vagy egy pulóvert beraksz, vagy nem. És találkoztam én is olyan sráccal ott a szakadó esőbe, aki reszketett így egy shelterbe, és mondtam neki, hogy Mikey, hol az esőkabátod? Egy 19-es német fiú volt, és mondta, hogy hát nincs, mert hogy annak a súlya. De mondom, megörültem, mondom, ki akarsz hűlni? Hát, hogy de nincsen nulla fok alatti hőmérséklet. Mondom, az nem kell nulla fok alatt legyen a hőmérséklet, hogy kihűj, és aztán itt maradj. Szóval az ember nagyon-nagyon sokszor lát butaságokat, illetve a divat által, azért, mert valaki azzal megcsinálja, és tényleg a jóisten meg az őrangyalai fogták a kezét, azért nem kell azt mondani, hogy más is csinálja, és én tényleg ez a safety first, tehát hogy a biztonság legyen előtérben, én erre mindig nagyon odafigyelek, és hogy emberek megértsék azt is, hogy ugye nagyon nagy divat a különböző motivációs trénerek és előadások is, ez a never give up, soha ne add fel, ez egy hülyeség. Nem meg kell különböztetni azokat a pillanatokat, amikor te valóban feladsz valamit, mert egyszerűen lusta vagy, nincs kitartásod hozzá, nincs meg az igazi motivációd, mert ha meg lenne, ha rajonganál érte, nem tudnád tőle aludni, akkor nem adnád föl, és meg kell különböztetni attól a pillanattól, mint például, amikor mondták, amikor én hazajöttem az Egyesült Államokba, hogy feladtam, és én elmondtam ott abban a videóban is, hogy én hangsúlyozom, hogy én nem feladom, hanem megállok, mert egyszerűen nem, de orvos azt mondja, hogy muszáj elmenjek egy kivizsgálásra, és nem akarok hülyeséget csinálni. De én utána vissza is mentem, és folytattam. Vannak pillanatok, amikor egy hegycsúcs alatt is hiába akarod elérni a hegycsúcsát, lehet, hogy 15 méterrel a csúcs előtt vissza kell fordulj, ha életben akarsz maradni. És ez nem feladás, hanem ez egy nagyon helyes, racionális gondolkodás. És ezekben a helyzetekben ez nagyon nehéz ezt megtartani, mint ahogy a mentális kérdéseddel kapcsolatban. A hosszú távú túrázás és a zarándoklat is, ugye van a PTSD, ugye a posztraumás stress disordernek hívják, ez a posztraumás stressz, ami a katonákat is például, tehát ugye nagyon sok olyan munkakör van, ahol embereket ér. És ez a zarándokoknál és a hosszú távú túrázoknál is jelentkezik. És ugye ennek az az oka, hogy egyszerűen hozzászoksz ahhoz, hogy akármennyire is azért persze nehéz ennyit menni, meg nehéz terepen, de tulajdonképpen egy tök egyszerű feladat, el kell juss A-ból B-be. Nem kell másra figyelj, mint hogy legyen rendben a lábad, felszerelésed, egyél, igyál, pihenjél, és ennyi. És ezt minden nap ismétled. Felkelsz, összepakolod a felszerelésedet, elindulsz, megállsz, kipakolod, alszol, eszel, és aztán ugyanezt ismétled. Ugye a katonáknál is ez van, hogy persze lehet, hogy lőnek rájuk, oké, de ugye ők fel vannak erre készítve, illetve ugye vannak a feladatok, amit el kell végezni, és utána ugye, tehát megmondják, hogy mit csináljon. És nagyon nehéz, amikor az ember hazajön ebből a fajta nyugalomból, abból a csöndből, egyszerűen visszakerülni egy hétköznapi életben, mert nem tudod kivel megbeszélni, mert nem is értik, hogy miről beszélsz, mert nem voltak olyan helyzetben. Ugye? És ezekről is szoktam így írni, és nem olyan rég volt pont egy rádióinterjú is ezzel kapcsolatban, hogy miért fontos az, hogy megmaradjon a, az út közben is a személyes kapcsolat, például a családoddal, vagy írjál, vagy írd ki magadból ezeket a dolgokat, ez nagyon-nagyon sokat segít, és az ember, én is rájövök, hogy hány emberen tudok segíteni azáltal, hogy kvázi helyette meg tudom fogalmazni a gondolatait, ugye azáltal, ami történik velem, és valahogy bele tudja helyezni magát abba a szituációba.
Nagyon érdekes volt, amit mondtál itt az elmúlásról, meg a halálról, és ez, hogy ez milyen motivációt ad az embernek ahhoz, hogy valami olyat csináljon, ami nem volt eddig, amire vágyik, de ugyanakkor, hogyha megnézem ennek az érmének a másik oldalát, akkor a mai társadalmunkban meg pont, hogy ez a, hogy mondjam, a halál előli félelem, amit tolsz magad elől, az pont abba víz bele, hogy egyre inkább ebbe a mókuskerékbe legyél benne, és egyre többet dolgozzál, és egyre kevesebbet valósítsál meg, hogy utána egyre több materiális javat tudja hátrahagyni.
Hát igen, csak ugye néha szokott lenni ezzel kapcsolatos beszélgetésem egy-egy emberrel, hogy oké, van egy nagyon jó barátom, aki pont itt sajnos a járvány következtében elhunyt, és nagyon-nagyon jól élt, irgalmatlanul sokat dolgozott, és aztán már nem volt itt. És hiába a nagyház, hiába az autó, ott maradtak utána az okogó szerettek és rokonok. És mit értél el vele? Miközben, amikor beszélgettünk, akkor mondta, hogy de nincs időm, de jó neked, hogy el tudsz venni oda, és onnan csak meg kéne állni. Ami nem könnyű. Tehát nem véletlenül az én nevem, amit ugye az angolszász országokban a túrázóknak vannak ilyen nick nevei, tehát ilyen bece nevei, valamilyen tulajdonság alapján kapják. Ezt jellemzően nem ők választják, inkább adni szokták. Tehát így találkoztam én Pizza Steve-vel, aki szinte egész Apple Centriga csak pizzát evett, vagy a Jelly Bean, egy lány, aki meg ugye ez a kis zselé babak, annak volt a rajongója, és ugye sorolhatnám a szürke szakától kezdve a kisemberig, aki volt egy ilyen család, és egy nagyon pici, egy 5 éves kisrác együtt mentek. Én például, nekem az első nevem az Flying Steve volt. Én ugyanis a kaminon is, én egy csomószor, én úgy a hátizsákkal, én futottam. Egyszerűen nem tudom neked megmondani mitől, ott így száguldottam, de igényeltem is ezt. És Korzikán volt az első olyan pillanat, a völgyre emlékszem, hogy ugye sziklán folyt a víz, nagyon meleg volt, és ebben a völgyben ilyen hűvösebb volt, de volt egy ilyen nagy szikla, ahol odasütött a nap, azt átmelegítette, de különben a völgyben hűvös volt. És ott megtöltöttem a kulacsot, megálltam pihenni, és lefeküdtem erre az átmelegített sziklára, és elaludtam. És amikor megérkeztem a menedékházhoz, ugye ott nem lehet vadkempingezni, csak a menedékházaknál lehet a sátrakat felverni, és akikkel ott kinn ott összecímbiztem, és mindenki jött, hogy de hát Steve, hol voltál? Nem értettük, hogy hol vagy, mert mindig az volt, hogy általában én indultam utolsónak, de mindig elmentem mindenki mellett, és hogy ugye nem láttak, hogy valahol nem figyeltek, és elmentek mellettem, de közben ott meg nem találtak. És akkor mondtam, hogy nem, megálltam, és aludtam egy jót, és emlékszem, milyen furcsán néztek rám, mert régen meg se álltam. Tehát elindultam reggel, és szünet nélkül mentem. És nagyon nehéz volt bele lassulnom. És ezért szoktam mondani, hogy talán elmondhatom már, de dolgozom ezen, hogy minél jobban tanuljak meg harmóniában élni a természettel. Olyan jó, hogy megyek valakivel, vagy ugye viszek csoportokat is, éppen a múlt héten is voltunk az Alacsony Tátrába, és te észreveszel valamit, és tudod nekik mutatni, hogy nézd, ott van. Mert nekik nem áll úgy rá a szemük, mert ehhez kell egy idő. Hát emlékszem, amikor Afrikában voltam, és a safarira elmentünk, és mutatták nekem, hogy ott van. Elmondom, én nem látom, de ott, és mutattam. Én nem látom. És egyszerűen kell az az idő, amíg az embernek átáll a gondolata, lelassulsz hozzá, észreveszed a kismadarat, megtaláld azt, ugye én szoktam mondani, hogy már nincs sok hajam, hogy már elértem már azt, hogy képes ők meghallani a hópelyheket, és ez szó szerint is meg átvitt értelembe is, hogy megtanultam lelassulni. Attól függetlenül azt mondják, hogy igen, komoly tempót vagyok képes nyomni, de természetesen amikor bittem így csoportot túrázom, akkor nem abban a tempóban megyek, ahol én szoktam. Tehát van, ahol tényleg így nyomom, de ettől függetlenül én látok, érzékelek, irgalmatlan mennyiségű fotót készítek, minden centiét le tudom írni utólag is annak az útvonalnak, tehát azért, mert az én tempóm tempósabb, az nem jelenti, hogy kvázi rohanok, csak egyszerűen nem egyforma az embereknek a tempója, és ugye mindenkinek az a jó különben, hogyha saját tempójába megy, hiszen amikor én lassabban megyek, akkor jobban elfáradok különben, mint hogy ugye a sajátomban.
Rátérve itt a túrázásnak a technikai oldalára, ha említetted, hogy ezek a populáris a zarándakútak azért elég jól ki vannak táblázva, hogy gyakorlatilag azért gondolom csak szemmel, ha figyel az utat, végig tudsz menni, de ezek a komolyabb tréleken milyen GPS-t használsz, vagy használsz egyáltalán bármilyen eszközt?
Szerintem nagyon fontos lenne túrázók, tehát aki pláne egy picit komolyabban elkezd túrázni, hogy megtanulja legalább az alapfokú ismereteket a térképolvasásból. Vannak olyan útvonalak, ahol még GPS track sincs, ugye, ahogy említettem, nincsen jelölve, nincsen ösvény se. És hát egyrészt egy ilyen helyen nagyon jó szolgálatot tesz, mert sohasem merül le például, tehát persze elhagyhatod, de hát azt nem ajánlott. A másik pedig, hogy még ha ugye már mindenki okostelefont használ, és különböző applikációkat, és térképeket, és azokra a különböző layereket húz rá, illetve vannak ugye olyan appok is, amely benne van a különböző túraútvonalaknak a trekkjei, és minden mutatnak neked a vízvételi helytől a táborhelyig, és a bolttól a szállásig, és még kommentelni is lehet. Tehát azt is látod, hogy ez a patak kiszáradt vagy nem, és a szintrajzot is látod, tehát is ahhoz képest te hol helyezkedsz el, illetve az a hely, ahol pont egy darab, egy személyes sátrat fel lehet verni. Tehát ma már nagyon komolyak ezek az elérhető eszközök, csak egyet felejtenek el emberek, hogyha a technikával valami történik, akkor megáll a tudomány. És ez is tanulságos volt, a Kamgok én voltam, 6 srácot mentettek ki helikopterrel, és ez érdekes, hogy hogy fordulhat elő, hogy 6 embernek, mindegyiknek a mobiltelefonja egyszerre adja meg magát, de előállt ez a pillanat, és eltévedtek. És egyszerűen vége volt a történetnek, és szerencséjük volt. Nem emlékszem, hogy rájuk akadtak, vagy végül is, hogy mi alapján tudták őket kimenteni, de tényleg az volt. Vagy eltört, vagy lemerült, vagy ott halt meg a telefon, és egyszerűen nem tudtak tovább navigálni. Tehát én, ha egy ilyen hosszú útvonalra megyek, akkor mindig 2 telefonnal indulok el. Tehát egyikben van a hazai kártyám, a másikban az adott országnak a kártyája, mind a kettő fel van töltve, az egyik az le is van kapcsolva, mert ugye felesleges, ha gond van, akkor az legyen, illetve az mindig legyen feltöltve. Tehát például erre is odafigyelek, és ezt például javaslom másoknak. És a másik azért is jó, hogyha alapfokú ismeretei vannak a térképolvasással kapcsolatban, mert még egy sima applikáción is, hogyha nincsen rajta, tehát csak térkép van, és nincsen rajta track, de még ha nem is egyeznek úgy a szintrajzok, meg a méretarányosság, de akkor is tud tervezni, akkor is látja, hogy errefele meredek lesz, errefele szakadék van, itt át kell menni egy folyón, tehát könnyebb megtalálni ezt az utat, ha mondjuk ki kell menni. Mert például az Egyesült Államokban ott vannak olyan részek, mint például New Hampshire-ben a White Mountains, ahol ugye hírhetten rossz időjárás van, és fenn a legmagasabb pontján, a Washington hegyen, ott van is egy tábla, ami sajnos minden évben bővül, hogy hányan haltak meg. És ki is van téve tábla, hogy a bizonyos időjárási körülmények között ne lép be. És onnan ki kell menni. És ugye egy ilyen esetben, amikor tudod, hogy jön a vihar, akkor ki kell, hogy találj, és lehetőség szerint el kell juss valahogy legalább egy országútig, ahol stoppolsz. Na most ugye ebben az esetben jönnek nagyon jól a különböző eszközök. Én órát használok, én a Garminnak, nekem a Fenix 5X Plus van, amit én többek között azért is szeretek nagyon, mert ugye sokan kérdezik, hogy lehet ilyen sokat menni egy nap. Hát úgy, hogy korán kelsz. Tehát én mindig sötétben kelek, és ahogy világos lesz, indulok. Az nem egyezik meg ugye a napkelte időpontjával. És ugyanúgy, hogy én megyek napnyugtáig, és az nem egyezik meg azzal az időponttal, amikor sötét lesz. És ezt az órám mutatja, ezt a négy időpontot, és ezzel tudok garázdálkodni, tehát sötétbe kelek, ahogy világos lesz, elindulok, és napnyugta környékén állok meg, mert utána még marad annyi időm, hogy nyugodtan kiválasszam a táborhelyet, felállítsam a sátromat, elkészüljek mindennel, még elmenjek egy patakhoz vizet szűrni, stb., és aztán pedig szunya. Van benne például viharriasztás, ami nekem mentette már meg az életemet, mert ha az ember olyan helyen járkál, ahol tényleg nagyon durva viharok tudnak lenni, akkor ez igenis számít, meg hogy amikor így látsz így kidőlni ilyen óriási fákat így előtted, akkor nem azok a pillanatok, amikor úgy szeretsz ott lenni ezen a területen. A másik, hogy van benne ez a trackback funkció például, ami ugye, hogyha bekapcsolod a navigációt, tehát például az Appalachian Trailnek a jelzése az egy fehér sáv. Na most ez tök jó, és nagyon egyszerű, ilyen, tehát hosszúkáson van felfestve a fára, ha jobbra tér az útvonal, akkor fel van festve egy, és felül jobb oldalon egy picit elcsúsztatva egy másik, ha balra, akkor balra, és akkor megvan, hogyha kék, akkor az a vízhez vezet, és az egy ilyen side trail, vagy a shelterhez, tehát hogy így nagyon jó ki vannak találva ezek a rendszerek, de gondolhatod és gondolhatjátok, hogy hóviharba ebből mit lehet látni? Hát pont semmit. És tévedtem is el. És az embernek abban a pillanatban ugye mindjárt beugrik a vadon szava, hogy ott vagy tényleg a irgalmatlan távolságokra minden lakott területtől, és egyszerűen fogalmat sincs, hogy merre kell menni. És mondjuk egy ilyen funkció, ha ugye be van kapcsolva és megnyomod, és ösvény szinten vezet vissza, tehát amerről jöttél, arról vezet visszafele, mert ugye vannak olyan órák, ami csak A-ból B-be navigál vissza, és ha mondjuk közben van egy szakadék, akkor ott hogy mész át, de ez ösvény szinten visz vissza. És akkor ugye, ha megtalálod az utolsó jelet, akkor onnan megint újra tudod gondolni, és mondom, volt is ilyen. De ugyanúgy, hogy meg tudod azt csinálni, hogy kilistázod, hogy mi van körülötted. Tehát például pont egy valami történik veled, vagy tényleg jön egy ilyen vihar, és egyszer ki kell menekülni, és akkor ugye kilistázod, hogy mi van a legközelebb, és akkor ugye ki is tudsz navigálni oda. Tehát ez is nagyon jó. Akkor, amikor nekem volt egy elég komoly medve kalandom az utolsó vadonba töltött éjszakámat követő hajnalon Maine államban a Baxter Park előtt, és egy igen komoly méretű fekete hímmedve követett nagyon-nagyon sokáig, és egyszerűen éreztem, hogy egyszerűen nem fogom tudni elkerülni az összecsapást. És akkor már levettem a hátizsákomat is, hát ha az így elég lesz neki, és elenged, és ugye a stressztől, a vészjeladom mindig itt a bal váll hevederemen volt rajta, én egy Garmin InReach Minit használok, és rajta hagytam. És onnan, persze a medve nem állt meg, hogy megvárja, hogy én visszalépjek érte, és leakasszam onnan, és a basszus, mondom. Ja. És ma már például az órán tudja azt, hogy az óráról is el tudom indítani. Tehát, hogyha tételezzük fel, leveszed valahol a nem tudom, mondjuk megállsz vizet szűrni, és leteszed a hátizsákodat, míg odamész a patakhoz, és közben meg nem tudom, mondjuk megjelenik egy puma, és nem tudsz elmenni a vészjeladóhoz, akkor és valami gáz van, akkor az órádról meg tudod nyomni. Tehát rengeteg olyan fejlesztések vannak már ezekben az eszközökben, ami, sőt, hát az újban, pont azt néztem, hogy már kis LED lámpa van, például valaki fut, akkor ha lendíted egy karodat, akkor hátrafele pirossal, előre fehérrel. Még én zenét nem szoktam hallgatni, de ugye millió-millió ilyen dolgot tud, hát illetve nem egy GPS rendszer tud, tehát ugye sokkal-sokkal pontosabb. Ma már az üzemideje azzal, hogy szoláris sokkal hosszabb ideig tart, és hát ugye amikor általában ilyen általában ilyen 5-7 nap után tudok egy településre jutni, ott tölteni, meg ugye enni, fürdeni, stb. Tehát ki kell, hogy tartson úgy, hogy mondjuk egy-egy helyen szó szerint egész nap, tehát napi 12 órában navigál az ember. És ezek az eszközök, ezek ma már, hála jó Istennek, egyre fejlettebbek, egyre pontosabbak, és egyre jobban tudják ezeket. Ugye vannak a kézi GPS eszközök, én ezeket nem használom, mert miután ugye nagyon sokat megyek gyalog, és mindent viszek magammal, tehát a sátortól kezdve, ez nekem ezek a kézi eszközök, ezek nehezek. Ugye maga az InReach Mini, amit én használok, az viszont nem egy navigációs eszköz, hanem az egy vészjeladó, amiben viszont ugyanúgy vannak plusz funkciók, ami nagyon jó. Tehát abban például imádom, hogy van kétfajta lehetőség, hogy sőt, még van tenger is, de mondjuk én nem hajózom, tehát maradjunk a túrázásnál, hogy le tudom kérni az időjárást. Van egy alap, és van egy professzionális. Tehát én például az Egyesült Államokban Profit használtam, hiszen tudjuk jó, hogy lehet, hogy csak 10 kilométerrel vagy arrébb, de teljesen más az időjárás ott. És ezért, főleg az ilyen necces helyeken, ugye rendszeresen le tudtam kérni a profi időjárás előrejelzést, és egyszerűen láttam órára bontva, hogy hogy fog változni. És ugye ez azt jelenti, hogy fel tudsz, ugye az óra is jelzi a viharriasztást, körülbelül van 6-9 órám. Tehát ez bőven elegendő arra, hogy azért valamit csinálj, vagy olyan helyet keres, ami biztonságos, vagy szélvédett, nem fog rád dőlni egy fa, és sorolhatnám, nem fog hirtelen jönni egy, nem tudom, ha van eszed, akkor nem egy patak mellé teszed a sátrad, vagy egy kiszáradt patakmederbe, mert ugye valahol lesz ad egy hatalmas mennyiségű eső, és aztán ott halsz meg, mert elsöpör a sár és a lezúduló csapadék keveréke, de hogy van időd ezeket megtervezni és biztonságos helyre felállítani, és ezek az eszközök nagyon sokat segítenek. Ugye ez a pici, ez az InReach, ennek rá is ugye most jött ki az újabb változat, ami hosszabb üzemidővel több dolgot tud, ugye ezeket össze tud párosítani a telefonnal. Én ezt azért nem szoktam használni, mert ugye, ahogy említettem, nekem az áram és a töltés az ugye egy problémát okoz, tehát nekem mindig spórolnom kell az energiával, tehát én nem kötöm össze soha, maximum itthon néha a telefonnal, de egyszerűbb mondjuk üzenetet írni úgy egy InReach Minivel, hogy a telefonnal összepárosítod, és akkor onnan a telefonnal gyorsan elküldesz haza üzenetet, de előre be lehet állítani otthon még, én azt szoktam, hogy be vannak állítva fix üzenetek, tehát hogy megérkeztem, köszi, jól vagyok, vagy ma itt táborozom, tehát hogy vannak ilyen egy-egy dolog, mert ugye meg tudod adni, az is jó, hogy van egy online felület, és akinek szeretnéd, szeretteidnek, a tudsz hozzáférést adni, és ezáltal látják, hogy hol vagy. Ugye ez nekik is ad egy biztonságot, meg neked is ad, bár ugye ezen 24 órás felügyelet van, tehát hogyha te megnyomod a gombot, akkor tényleg azonnal elkezdik szervezni a mentésedet, de tök jó, hogy a család is látja, és ez egy megnyugtató, hogy látják, hogy mozogsz. És például velem most Jordániában történt, hogy elveszítettem az eszméletemet, és esélyem nem volt megnyomni a vészjeladót. És nem tudom igazán, hogy mai napig se, hogy mi történt. De az nagyon jó volt, hogy egyrészt utána vissza tudtam nézni, hogy hogy meg mennyi időt voltam eszméletlenül. A másik pedig, hogy ugye otthon a párom tudta, és én mondtam neki, hogy úgy sűrűbben figyelje, ne agy Isten, történik valamilyen, és azt látja, hogy nem tudom én mennyi időn keresztül csak egy helybe villogok, akkor valami gond van, és akkor ugye tud ő is szólni, aztán szerencsére nem volt ilyen. És később ott Ammanban mondták, hogy ezen a területen húzódik a Földnek valamilyen elektromágneses vonala, és nagyon sok embert szokott nagyon erősen itt megütni, vagy kiütni. Találkoztam egy fiatal holland, szintén ilyen True Hiker párral, és ők is nagyon rosszul voltak itt, ők előtte van egy picike falu, egy ilyen 6 házzal, és ők ott meg is kellett, hogy álljanak, és aztán behívták őket. Tehát érdekes volt, mondom, de ez elég ijesztő volt azért ez a pillanat. Tehát mindenféleképpen jó, hogyha az ember elmegy egy ilyen hosszú útra, vagy ugyanez ott Grönlandon, akkor azért használ ilyet. Akkor, amikor én ugye ott átgyalogoltam, akkor eltűnt egy hongkongi srác, és nekem 29 kiló volt a hátizsákom, ugye 2 hét kajával mindennel együtt, mert ott ugye nincs semmi, neki 28 literes volt. Tehát, hogy ez így sansztalan. És összesen találkoztam 2 olyan emberre, különösen voltak azért sokan, de 2 emberrel találkoztam csak, akik úgy túráztak Grönlandon, hogy volt náluk vészjeladó. Miközben ott semmi nincsen. Tehát akkor még az volt a szabály, ezt már megszüntették, mert ők is rájöttek, hogy sok értelme nincsen, hogy be kellett menni a rendőrségre, regisztrálni kellett, és a rendőrség átküldött, ugye a másik oldalra, Sizimiutba, a rendőrségre átküldött egy e-mailt, hogy te elindultál ekkor, és a várható érkezésed, tehát ezt te mondod meg, hogy hány nap alatt szeretnél átérni, hogy akkor fogsz megérkezni, és akkor ott ugyanúgy bemész a rendőrség, és azt mondod, hogy megérkeztél. De ha nem érkezel meg, akkor hagynak még 2 napot rajta, és utána kezdenek el keresni. És már amikor regisztrálnám, akkor mondtam a rendőrnek, na jó, de és mi van, hogyha nem tudom, a második nap történik velem valami. Tehát akkor várnak kvázi még 12, meg még 2 napot. Tehát addigra már... tehát hagyjuk. És ezt a hongkongi fiút meg se találták. De úgy gondolom, hogy ez azért, ha valaki elindul ilyen helyekre, akkor az felelőtlenség, hogyha nem gondoskodik egy ilyen eszközről, mert tényleg 100 000-eket költenek emberek mobiltelefonokra, míg egy-egy olyan eszközre, ami viszont tényleg az életét mentheti meg, azt viszont így azon így átlépben, és szerintem felesleges.
István, így az adás elején mondtad, hogy divattá vált maga ez a túrázás. Hogyha szeretnél tippeket adni, hogy mondjuk hogyan érdemes elkezdeni Magyarországon, mondjuk nem a legmainstreamebb túrákat, akkor így szépen progresszíven tovább lépked, Magyarországon egy ilyen kezdő, egy haladó, és esetleg külföldön, amire azt mondod, hogy fú, ott biztos, hogy elakad a lélegzetetek, gyerekek. Mi lenne az, amit ajánlanál így a hallgatóknak?
Nagyon jó honlapok vannak itthon, például a kirándulástippek.hu. Én is szoktam böngészni, amikor itthon csak így hétvégén nem tudom, egy napra szeretnék elmenni túrázni, és hogy én szeretem az olyat, ahol elmegyek autóval, és akkor ugyanoda tudok visszamenni, és nem az, hogy nem tudom, van másik település, és akkor utána még valahogy vissza kell bumlizni. Én ezeket azért javaslom, illetve ugye már van a Természeti Államszövetségnek is applikáció, abban is vannak benne túraútvonalak, amik nagyon nagy segítség ahhoz, hogy látod, mert leírás is van mellette, hogy mondjuk az 10 kilométer, 3 kilométer, 20 kilométer. Tehát, hogy ki tudod választani azt, teljes leírás van, ott van mellette pici térkép. Én azt egyszerűen így a fotót leszoktam menteni, átküldöm a telefonomra, és simán az alapján szoktam, csak így a térkép alapján nézem, hogy milyen jelzésen kell menni, sőt van, ahol áttervezem mondjuk, és úgy megyek szépen körbe. Rengeteg nagyon szép, tehát a tényleg kezdőkről beszélünk, tanösvény van hazánkban, de itt Ócsától kezdve Kilitig rengeteg, és ezek de éppen a Len Hajdúviharban is, például Létavértesnél is van egy nagyon klassz, ami átmegy egy ilyen lápos területen. Szóval ezeken a tanúsvényeken gyönyörű útvonalakat lehet felfedezni, és hogyha ha valaki kezdő, akkor én ezeket ajánlanám, mert jellemzően ezek nem nehezek, nem hosszúak, viszont nagyon szép és tartalmas élményt tudnak adni. És aztán ahogy jön az önbizalom, ahogy fejlődik az ember, ahogy már nem viszel a 3 kilométerre is, nem pakolja bele a zsákjába a fél lakást, hanem úgy szépen rájön, hogy felesleges elvinni, mert úgyse használod, úgy ugye az ember tud szépen fejlődni. Azért itthon ugye a kék túrába tényleg rengeteg pénzt öltek bele, és egyre jobban jelölik az útvonalat, pláne hogyha valaki szereti, hogy gyűjtögeti ezeket a pecséteket, akkor végig lehet menni különböző, akár csak szakaszokat. Ugye én persze mindenkit próbálok arra rávenni, mert egy teljesen másfajta élmény, amikor egybe mész, és legalább mondjuk megcsinálod Hollóházától, nem tudom, Hűvösvölgyi, aztán Hűvösvölgytől Írodkőig, ha nem is egészből az egészet, vagy legalább egy tájegységen keresztül egybe mész, és megpróbálsz úgy sátorba, vagy nem tudom, panzióba, vagy motelba aludni, de mindenféleképpen van pár napod, amíg át tudod venni, akkor ez így nagyon, nagyon szépen lehet fejlődni. Aztán ugye jóval kevesebben járják a Dél-Dunántúli, meg az Észak-Dunántúli pirosnak annak az útvonalát, és van most, pont most pünköstkor jártam végig egy útvonalat, ez egy új túramozgalom, a Dél-Balatoni Várak, tehát a dbv.hu, ez 112 kilométer, Somogyvár és Ságvár között. Ugye bármelyik irányból lehet járni, és ez, egyrészt gyönyörű. Szóval Sós Lajos és Csernus Gábornak a fejéből pattant ki, és találták meg, és keresték meg az útvonalat, és pont mondtam nekik, hogy gratulálok, egyrészt olyan gyönyörű a vonalvezetése, ugye itt a dél-balatoni szőlők, nagyon komoly szintek is vannak, amit az ember nem is gondolná, gyönyörű erdők, rég elfeledett várak, tehát ilyen, még tényleg ilyen Koppány idejéből, meg ugye ebből az időszakból származó föld és sáncváraknak a maradványai, illetve ugye ott a Kerekivár is, a Börevár, a Kásivár, és lehetne sorolni az elhagyatott faluk, amelyeken átmegy, tehát nagyon-nagyon izgalmas, és amiért azt mondom, hogy ez viszont már például haladóknak egy nagyon szép teljesítmény, pláne hogyha megpróbálják egybe. Ugye, mint kiderült, én voltam az első, aki egyben gyalogolt a végig, de ennek az útvonalnak ugyanis nincsen hivatalos útvonala, hanem ajánlott útvonala van. Az oldalukról ugyanúgy a GPS tracket is le lehet tölteni, mint hogy a térképet és mindenfajta leírást, de vannak olyan részek, ahol szó szerint torony iránt megy az ember át az erdőn. És ugye ott nincs ösvény, tehát oké, hogy látod akár a trekken is, hogy erre fele kell menni, de egy ilyen útvonalon rengeteget lehet tanulni. Pont azáltal, hogy találd meg, hogy figyelj, merre fele kell menni, mire tudsz rálépni, mire nem, stb. Nagyon-nagyon szép, és hát olyan panoráma van egy csomó helyen a Balatonra, én például az első éjszakámat is egy kereki felett egy dombon töltöttem, ahonnan így ráláttam a Balatonra, és olyan naplemet és olyan hajnalom volt, olyan madárcsicsergéssel. Én ugye körbe gyalogoltam 2020-ban az országot, az országos kék köröm, tehát ugye mind a három kék túrát egy húzamba teljesítettem, ugye 2600 kilométer 56 nap 8 óra 26 perc alatt, és én a kék körön nem találkoztam annyi állattal, mint például itt, tehát vaddisznó családokkal, őz, szarvas, nyúl, rókát nem láttam, de ragadozó madara, kisebb, nagyobbal, nagyon-nagyon szép az egész. Tehát például ez tényleg egy olyan friss élmény is bennem, bizonyára lehet is érezni, hogy azt mondtam, hogy biztos, hogy vissza fogok ide még térni, lehet, hogy éppen az ellenkező irányból végiggyalogolva, de ezt mindenkinek ajánlom. Hát aztán, ha pedig külföld, akkor az a szerencsénk ma már az Európai Unióval, hogy tényleg simán átléphetjük a határokat, hogyha nincsen valami járványkorlátozás, és azért itt Szlovákia, nézhetjük itt az alacsony Tátrától kezdve a magas Tátráig, vagy pedig ugye Ausztria felé, és megyünk itt az Alpok vonulatain, vagy megyünk ugye még tovább, és itt Franciaország, tehát hogy Európában is gyönyörű helyek vannak. A Pireneusokban is olyan csípkés hegyek, vagy hogy említettem, aki már a nehéz dolgokra vágyik, annak ott van Korzika, ugye ezen a GR20 Korzika, ahol az idegen légiót is képzik, és ugye áthatják őket, csak nekik 5 nap alatt kell végigmenni rajta. Tehát rengeteg útvonalat lehet találni, és aztán, ahogy az embernek az önbizalma is nő, hát lehet így a tengeren túlra menni, és Ausztráliától kezdve Új-Zéland, de Törökországban is van gyönyörű hosszú távú túra útvonala, a Lükiai út, Horvátországban is van egy nagyon komoly hosszú, van egy Eppelecsientél Truhaiker, francia srác, aki most Franciaországban csinált, és teljesen így az Alpokból indul, és így, hát így megy így Marseille-re, tehát egy ilyen szép félkörbe, és aztán átmegy a Pireneusokon, és akkor az Atlanti óceánnál van vége, és ami 3500 kilométer hosszú. Hát és ott vannak a zarándokutak. Tehát a zarándokutakat én azért szeretem, mert szerintem még mindig a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb nyaralás. Tehát ennyi időt, annyi pénzért az ember zarándokol, szerintem különben nyaralással nem lehet eltölteni, és mégis az, akinek a komfortérzete azért beszűkültebb, tehát ez a sátor, meg ilyenek, az amikor elmegy zarándokolni, és egy zarándokszálláson alszik, az mégis fedett hely, lehet, hogy nincs fűtve, de mégis van ágy, igaz, hogy nincs ágynemű, hanem hálózsákja van, de de mégis tud fürdeni hidegvízben, mégis van fedél a feje felett, mégis van egy étterem, egy bolt, és aztán átgyalogol, ugye átzarándokol a következő településre a következő napon. Mondjuk egy francia úton, meg most már Spanyolország ugye annyira ráépült, ugye annyi szállás van, hogyha 5 kilométert bír csak menni, vagy 10-et, vagy 40-et, vagy 50-et, akkor ahhoz képest tudja változtatni, és ez ugye egy nagyon rugalmassá teszi, és megkönnyíti az, hogy bárki számára, tényleg azt mondom, hogy kortól függetlenül nagyon jó lehetőség egy elindulásra. Tehát én a hazai zarándokutak is, itt a magyar zarándokút, itt van a Via Pannonia, itt van a ugye Tihanytól Lébényig, amit említettem, a Benedictus, illetve a Camino Ungaro, ami pedig a 0 kilométer kőtől Lébényig, és aztán tovább lehet menni Wolstallig, ott is van egy Szent Jakab templom, de itt van a Gyöngyök útja, és a Mária út, ugye Mária celtől Csíksomjóig, de ugye ennek a magyarországi szakaszai. Tehát hála jó Istennek, rengeteg útvonal van nálunk, és ugye a magyar jelzésrendszer azért tényleg európai szinten is komolyan megállja a helyét, pláne ott, ahol jól is van felfestve, de tényleg nagyon sok ilyen önkéntes természet szeretőnek hála, akik vállalják ezt a feladatot és mennek, és azokra a fillérekért festik a jeleket, hogy nekünk pedig könnyebb legyen.
És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt megtennéd, légy szíves, hogy elmondod, hogy a hallgatók hol találhatnak rád elég sok csatornán. Köszönöm vissza, hogy én megtaláltalak.
Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget meg, hogy beszélgethettünk, és igen, engem így, hogy Camino Steve, szerintem, ha így beütik a Google keresőjébe, akkor kidob majd egy csomó platformot. Ugye egyrészt van a caminosteve.hu, a honlapom, ott hírlevélre is fel tudnak iratkozni, ott szoktam folyamatosan blogolni ilyen különböző túra, meg tesztek témában, ott az általam vezetett túrákat is a kalandtúrák menüponttal megtalálják, illetve a YouTube-on is van egy csatorna, és most már TikTokon is elindítottam egy ilyen kis egyperces videókat, ami kimondottan így a hosszú távú túrázás, az ultrakönnyű túrázással kapcsolatban segít. Igyekszem olyan felszereléseket bemutatni, amiket tényleg itthon nem is ismernek, súllyal, árral, mindenfajta tulajdonságával együtt, hogy tudjak segíteni abban, hogy nem mindig a legdrágább, a legjobb, és nem kell megvásárolni mindenből a márkásat, mert nem biztos, hogy az fog teljesíteni az adott szituációban legjobban. Úgyhogy ha valaki az útjaimat szeretné használni, azért jó igazán a honlap, mert ott megtalálod a YouTube csatornát is, a Spreaker-t is, ahol a podcastek vannak, az amerikai útról, a jordániairól, a magyar kékkörről, és akkor végig lehet hallgatni a 10 hónapot, vagy az 56 napot a kékkörön, vagy Jordániában az 1 hónapot, és akkor ezeket is tudsz. És hát a másikat szoktam mondani mindenkinek, hogyha segítségre van szükség, akkor tényleg bátran írjon. Ott van a honlap az elérhetőségem, sokan élnek ezzel, és igyekszem segíteni tanácsokkal. Pont annyira örültem, ma reggel kaptam egy e-mailt egy fiútól, aki kért segítséget, ő a kék körön indult el, és ma küldött egy levelet, hogy befejezte, és hogy köszöni, hogy segítettem neki, és hogy ez így hasznos volt. Úgyhogy mondtam, hogy gratulálok, meg innen is gratulálok neki, meg teljesen, de mindenkinek, aki megy valamilyen útra, és az időt tölt, és erre száll, hogy a természetben legyen.
Még egyszer nagyon szépen köszönjük a beszélgetést neked.
Én is köszönöm.
Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Remélem, hogy rajtam kívül ti is kedvet kaptatok egy túrához. Én nekem már fel van csapva egyébként a Browser. Kövezd meg István, de a GR20-as Korzika. Tehát, hogy kezdések nem ezzel kell nyitni, de kell, hogy legyen célja az embernek.
Persze, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát meg annyira gyönyörű különben, tehát hogyha valaki oda elmegy, nem kell rohanni. Szépen, nyugodtan ezeken a kemény emelkedőkön fel kell szuszogni, és a tetején viszont olyan ajándék lesz a része, hogy rá fog jönni, hogy minden izzadság csak megérte.
Úgyhogy, ha tetszett, akkor osszátok meg, nyomjatok egy pozitív review-t, vagy megköszönjük, hogyha támogatok minket Patreonon, vigyázzatok magatokra, menjetek egy jót bringázni, vagy most éppen túrázni, találkozunk nem sokára. Sziasztok!